boldogságra törekvés küzdelem, de mellettünk áll a Szent Lélek, mondta Erdő Péter pünkösd hétfőn a karizmák ünnepén. Együtt imádkozott a közel-keleti békéért a pápa, valamint az izraeli és a palesztin államfő. Új nemzetépítő korszak megindításának szimbóluma lehet Tisza István szobra, jelentette ki Orbán Viktor. Székelyföldről származott az az 5 fős család, akik tegnap meghaltak Győrteleknél egy közúti balesetben. A híradót látják, jó estét kívánok! A boldogságra törekvés küzdelem, de mellettünk áll a Szent Lélek, aki a megújulást és az irgalmas szeretetet egyre könnyebbé teszi számunkra, mondta Erdő Péter bíboros a karizmák ünnepén, a Mária Remetei templomkertben celebrált szentmisén, ahol a plébániák, szerzetesrendek, missziók különleges ajándékkal kedveskednek a látogatóknak.
Tessék meg egy kis csokoládét.
A kispapok osztottak csokoládét az érkezőknek a Mária Remetei templomkert bejáratánál.
És igazából csak egy szimpla kedvesség pusztán. Szóval semmilyen reklámcélunk nincsen vele, meg egyéb. Úgyhogy tessenek menni egy kis csokit.
Ennek van unokája?
A domonkos rendi nővérek gyöngyfűzésre és arcfestésre tanították a lányokat.
Ezekben üzenet van, és mi ezt az üzenetet szeretnénk átadni, a gyöngyfűzés, a számunkra a rózsafűzérnek a fűzései. És a rózsafűzért a rendünk szerte a világon mindenkinek ajánlja.
A Salom katolikus közösség sátrában rajzversenyt rendeztek, ahol a Szent Családot kellett lerajzolni.
Mi játszunk a Jézuskával, és dobáljuk a labdát, és anya Mária beszélget, és apa és József pedig tüzet csinál.
Ez az indiai misszionárius másfél éve él Magyarországon. Ő a kiadványukat hozta el.
Ez egyik, ami rendnök egyik népszerű magazin, Világosztának hívják, és ezzel mit dolgozunk ott, mit csináljunk az embereknek, itt minden lehet találni, és évente egyszer ez az adomány kiadó van.
A boldogságra törekvés küzdelem, de mellettünk áll a Szentlélek.
Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek a Mária Remetei templom szabadtéri oltáránál arról beszélt, úgy kell az egyháznak az emberek felé fordulnia, ahogy annak idején az apostolok is tették.
A Szentlélek azt üzente az apostoloknak is, hogy lépjenek ki az utolsó vacsora terméből, menjenek az emberek közé, mondják el az örömhírt mindenkinek. Itt azt látjuk Mária Remetén, a karizmák ünnepén, hogy plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak, egyházi intézmények, szerzetes rendek kilépnek a saját megszokott kereteik közül, és bemutatkoznak mindenkinek.
A karizmák ünnepét 20. alkalommal rendezték meg a Mária Remetei templomkertben.
Kérünk, segíts minket, hogy a kölcsönös szeretetet hűségesen megőrizzük.
Pünköstkor a Mátraverebé Szentkúti búcsújáróhelyen Szent Mise keretében áldották meg a jubiláns házas párokat.
50 évvel ezelőtt volt, januárban, és azóta is minden nap, mintha ez esküvőnk lenne, úgy tudjuk ünnepelni. És továbbra is ugyanúgy szeretjük egymást, mint régen.
A debreceni református nagytemplomban pedig azokat köszöntötték pünköst hétfőn, akik egy vagy több évtizedek konfirmáltak.
Pünkösdi és hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket országszerte a hosszú hétvégén. A Szentendre és Kanzenben a pünkösdi pásztorok szokásai köré épült a program. Budapesten zöldágjárást tartottak, Esztergomban játékokkal, míves kirakodóvásárokkal, koncertekkel és színházi bemutatókkal készültek a szervezők. Ópuszta szerem pedig az ünnep leglátványosabb eleme a pünkösdi király és királyné választás volt. Egyedi hagyományt ápolnak a Hargita megyei Siklódon. A székelyföldi Zsákfaluban pünkösd vasárnapján királynézót tartanak. A 14 évesnél fiatalabb lányok királynét játszanak, a falu legényeinek pedig meg kell védeniük őket a rablóktól. A székelyruhás sereg énekelve járja végig a falu utcáit, és a település határában népi gyermekjátékokat játszanak.
A Hargita megyei siklódiak úgy tartják, hogy Küsmöd a világ vége, és Siklód még onnan is 6 kilométerre van. Az előregedő Zsákfalu iskolájába mindössze 6-an járnak, a pünkösdi királynézó azonban minden évben hazacsalogatja az elszármazottakat.
Minket fognak rabolni, és a fiúk meg kell védenek, hogy ne raboljanak el.
Visítottak a pártás székelyruhás lányok, a rájuk vigyázó legények nem mindig teljesítették jól a feladatot. Akit elloptak, énekszóval váltották ki a fogvatartóktól.
Indulóra hangzik már a szó, féle, aki nem közénk való.
Ügyesek
vagytok. Na, kell mondjam, Dávidnak látta le orkut, hogy már nem tudnak énekelni.
A díszes sereg végigvonul a település utcáin, kivonul a falu határába, ahol népi gyermekjátékokat játszanak.
Ez nem királynézés, mert nagyon sokan azt mondják királynézés. Nem, itt nem néznek királyt, itt a kislányok királynét játszanak. Mindenki egyenrangú és mindenki királyné. Nem versengenek a gyerekek, nem választanak pünkösdi királyt, mindenki egyforma.
A határból hazatérő gyerekeket a hagyománynak megfelelően tejbekásával várják, s innivalóként házilag készített pezsgő frissítőt kapnak.
A hagyományos ital az olyan volt, hogy a vízbe tettek egy pici szódaport, meg egy pici ecetet, hogy pezsegjen, mivel hogy itt nem volt üdítő, és nem volt pénz arra.
Rettenetes dolog történt az éjjel.
Mi az? Mi történt?
Jó, nem mutatom el, mert elmondod másoknak is.
A virám színű s a táncos mulatság is a pünkösdi királynézó része. A siklódiak pünköstkor rendszerint egy helyi gazdacsűrjében zárják a napot.
A békéhez nagyobb bátorság kell, mint a háborúhoz, mondta Ferenc pápa a tegnap esti békeimán, amit a közel-keleti békéért tartottak a Vatikánban. Simon Peres izraeli államfő azt mondta, az izraeli és a palesztin szülőknek is kötelessége, hogy békét teremtsenek gyermekeiknek. Mahmoud Abbas palesztin elnök pedig olyan békét kért, amely szabadságot és független palesztin államot biztosít.
Több mint egy hónap telt el azóta, hogy a nemzetközi közvetítéssel zajló békefolyamat immár sokadjára Zsák utcába jutott. Az izraeli elnök és a palesztin vezető pedig csak nem másfél éve nem találkozott egymással. Ferenc pápa vatikáni lakóhelyének bejáratánál fogadta vendégeit, akikkel zárt ajtók mögött külön-külön is tárgyalt. A Vatikán közleményben jelezte, az egyházfő nem akar részt venni a közel-keleti politikai tárgyalásokban. A mostani találkozó célja mindössze annyi, hogy egy közös ima erejéig összehozza a két nép vezetőit, akik a megszokott kézfogás helyett öleléssel köszöntötték egymást. Később csatlakozott hozzájuk Bartolomaios konstantinápolyi pátriárka is, majd együtt mentek a vatikáni kertekbe, ahol keresztények, zsidók és muszlimok mondtak imát a békéért, angol, héber és arab nyelven. Az emberek belefáradtak a háborúba, a döntéshozók pedig nem csak a saját népüknek, hanem saját lelkiismeretüknek is tartoznak azzal, hogy véget vessenek az ellenségeskedésnek, mondta a katolikus egyházfő. A béketeremtéshez sokkal több bátorság kell, mint a háborúzáshoz. Igent kell mondani az együttélésre, és nemet a konfliktusra. El kell fogadni a párbeszédet, és el kell utasítani az erőszakot. Háborúskodás helyett le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, fogalmazott Ferenc pápa. Az izraeli államfő azt mondta, a béketeremtéshez áldozatokra és kompromisszumokra is szükség van. Megtapasztaltam a háborút és belekóstolhattam a békébe. Soha nem fogom elfelejteni a tönkretett családokat, a szülőket és gyermekeket, akik megfizették a háború árát. Amíg élek, a békéért fogom dolgozni, mondta a 90 éves Nobel-békedíjas Simon Peres. Mahmoud Abbas arról beszélt, hogy véget kell vetni a palesztin nép szenvedéseinek. Uram, bocsáss országunkra és térségünkre teljes békét és igazságot, hogy a közel-keleti emberek nyugalomban és biztonságban éljenek együtt a világban, fohászkodott a palesztin vezető. A közös ima után a pápa és vendégei együtt ültettek el egy békét jelképező olajfát a vatikáni kertben.
Orbán Viktor avatta fel az újjáépített Tisza István szobrot a Kossuth téren. Az egykori miniszterelnököt ábrázoló emlékművet mintegy 80 év után helyezték el újra a Nemzet főterén. Az 1918-ban meggyilkolt Tisza István tragédiájának emléket állító szobrot a 30-as években állították fel, de a II. Világháború után ledöntötték, és azóta sem állították helyre.
Tisza István emlékművét 1934-ben állították fel a Kossuth téren. A süttői mészkőből és bronzból készült alkotás a II. Világháborúban megsérült. 1945 tavaszán ismeretlenek ledöntötték a meggyilkolt miniszterelnök szobrát, az emlékművet ezután darabokra szedték. A Magyar Bőség nevet viselő szoborcsoport Esztergomba került, ott először a munkacímet kapta, amelyet később átneveztek magvetőre. A Katona búcsúja című szobor együttes pedig egy laktanya udvarára, majd Kecerre került. A Tisza István tragédiáját jelképező, a kígyóval viaskodó oroszlánt honvédsírok emlékműve néven a 12. kerületben állították fel. Később darabokra fűrészelték, és nyersanyagnak szétosztották fiatal szobrászművészek között.
Ott volt szétszedve darabokra ez a oroszlán is, a Tisza emlékmű darabja, mint ami aktualitás vesztett darab.
Csíkszentmihályi Róbert évtizedek óta a kertjében őrizgeti az oroszlán fejét. A szobrászművész azt mondta, nem volt szíve annak idején szétfaragni az alkotást.
Ritkán fordul elő, hogy az adott kőformájába faragunk valamit, hanem a formához keressük meg az adott követ. És csak úgy farigcsálni, ez olyan tiszteletlenség is lett volna, mégis egy szobrász kollégának egy valamikori elfelejtésre ítélt, de úgy látszik mégse munkája.
Ha egy szobor ledöntése sokszor egy korszak végét jelzi, akkor egy szobor felállítása gyakran egy másik kezdetét.
Orbán Viktor a szoborcsoport újjáavatásán azt mondta, Tisza István megölése, majd emlékművének lerombolása egy-egy nemzetvesztő korszak kezdete volt. A szobor újraállítása pedig talán egy új nemzetépítő korszak megindításának szimbóluma lehet. A miniszterelnök hozzátette, 4 év alatt helyreállították Magyarország becsületét, és letették annak alapjait, hogy ismét legyen értelme magyar jövőről beszélni a 21. század Európájában.
Nagy tettek, nagy elődök, nagy elszánások miért ne adódhatnának össze egy nemzet egyesítő korszakká? Miért is ne következhetne a darabjaira hullott liberális korszak után egy felívelő és lelkesítő nemzeti korszak? És miért volna lehetetlen, hogy ennek véghezviteléhez éppen bennünket, ma élő magyarokat választott ki a gondviselés?
Orbán Viktor kiemelte. Tisza István látta és harcot is hirdetett az ellen, hogy a liberalizmus és a szocializmus eszméinek hangoztatói lesajnálják és divatja múltnak tartják a nemzetekre alapozott politikát. A kormányfő úgy látja, ma ez ismét megtörténik.
Ugyanazt mondhatjuk, mint Tisza István, idézem őt, töredelmesen bevalljuk, mi nemzeti alapon állunk.
Az ünnepségen jelen volt Kövér László házelnök, Boros Péter volt miniszterelnök, valamint egyházi méltóságok, miniszterek, országgyűlési képviselők és a Tisza család tagjai is.
Megmarad Magyarországon a tényleges életfogytiglani büntetés, jelentette ki az igazságügyi miniszter az M1 a lényeg című műsorában. Trócsányi László azt mondta, az Emberi Jogok Európai Bírósága egyoldalú döntést hozott 3 héttel ezelőtt, amikor elmarasztalta Magyarországot a tényleges életfogytigla miatt. A miniszter hangsúlyozta, a kormány az év végéig rendezni fogja ezt a kérdést.
Én úgy gondolom, hogy, és ebben biztos is vagyok, hogy a tényleges életfogytiglan az fog maradni.
Megmarad a tényleges életfogytiglani büntetés Magyarországon. Trócsányi László az új kormány igazságügyi minisztere. Ezt az M1 a Lényeg című műsorában jelentette ki vasárnap este. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 3 héttel ezelőtt marasztalt el Magyarországot a tényleges életfogytiglani büntetés miatt. Szerintük ugyanis az megalázó az elítéltek számára, hogy soha többet, például 30-40 év múlva sem vizsgálják meg, hogy ki lehet engedni őket.
Nekik miért legyenek bármihez is jogai?
A gyilkosságok áldozatainak hozzátartozói, köztük a különös kegyetlenséggel meggyilkolt 11 éves Szita Bence nevelőapja felháborítónak nevezte az európai döntést.
Teljesen fel vagyok rajta háborodva, hogy lehetnek emberi jogaik olyan brutális kegyetlen gyilkosoknak, mint akik a fiam elkövetői.
Hasonlóan vélekedik Tóth Tamás, Sárszentmihály korábbi polgármestere, akinek a 90-es évek elején lőtték le a fiát.
Akkor szabaduljon a gyilkos, ha az áldozat visszajön a temetőből.
Jelenleg 46 tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt bűnözőt tartanak fogva. Ilyenek az idős embereket brutálisan bántalmazó ároktői banda tagjai, a romák elleni gyilkosságok elkövetői, vagy éppen a kegyetlen alvilági módszereiről ismert fekete sereg vezetője, Magyar Róbert. A magyar bíróságok szerint mindannyiuknak életük végéig a rácsok mögött kell maradniuk. Ezt a gyakorlatot vizsgálná felül a strasbourgi testület. Korábban a miniszterelnök is felháborítónak nevezte az Emberi Jogi Bíróság döntését, és kijelentette, hogy a kormány továbbra is kitart a tényleges életfogytiglan mellett.
Meg kell védenünk azt az intézményt, amit úgy hívnak, hogy életfogytig tartó szabadságvesztés, amiről egyébként bizonyítva van, hogy jelentős visszatartó erőt jelent a bűn elkövetők vagy ilyen szándékkal rendelkező emberek számára.
Az új kormány igazságügyi minisztere egyoldalúnak tartja az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntését. Szerinte van olyan megoldás, amivel Magyarország rendezni tudja a vitát, és megmaradhat a tényleges életfogytiglani büntetés intézménye.
Nem vizsgálta az Emberi Jogok Európai Bíróság, hogy például milyen viszonyban van, hogy az alkotmányban egyszerre létezik egy kemény büntetőpolitika, és mellette ugyanakkor van egy kegyelmezési rendszer. A kettőt egymás mellé kell tennünk, és ez alapján tudunk egy országról értékítéletet mondani.
Trócsányi László azt is elmondta, hogy évvégéig mindenképpen szeretnék rendezni a kérdést.
Elaludhatott a volánnál annak a személyautónak a vezetője, amely frontálisan ütközött egy autóbusszal vasárnap hajnalban a 49-es úton Győrteleken az elsődleges vizsgálatok szerint. A balesetben a személyautó mind az öt utasa meghalt. A család többi tagja az őket követő kis buszban utazott, ami belerohant az összetört Opelbe. Az áldozatok román állampolgárok, a többségében magyarok lakta Székelypetekről tartottak Lengyelországba.
Kiemelt ügyként kezelik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságon a vasárnapi öt halálos áldozattal járó győrteleki közlekedési balesetet. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint a balesetet a személyautó vezetője okozta, aki elaludhatott a volánnál. A helyszínelők ugyanis se féknyomokat, se sodródás nyomait nem találták az aszfalton. A szakértők szerint az Opel utasainak esélye sem volt a túlélésre. Még akkor sem, ha van az autóban légzsák és használják a biztonsági övet. Az autóban egy fiatal házaspár utazott a másfél éves gyermekükkel és a férj szüleivel. A család többi tagja az őket követő kisbuszban ült, ami belerohant a már összetört autójukba. A kisbusz egyik utasa már otthon idézte fel az ütközés előtti pillanatokat.
Rigatottam az ötöm, hogy mi meg fogunk halni. Nem fogunk túlélni.
Az áldozatok román állampolgárok, de a többségében magyarok lakta Székelypeteken, ebben a házban éltek. Lengyelországba tartottak, amikor a baleset történt. Falujukban mindenkit megdöbbentett a tragédia híre.
Nagyon vártunk haza őket, csak egyszerűen azt hallottunk a hírből, hogy reggel fölkelünk, hogy telefon, hogy kész, meghaltak balesetben. De az agyunkig el nem jutott az, hogy meghaltak, csak egyszerűen így kiakadtunk.
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az árván maradt 12 éves kisfiú, aki a szülei autója után haladó kis buszban utazott, rokonokhoz vagy nevelőszülőkhöz kerül-e. A polgármester azt mondja, mindenképpen gondoskodnak a gyerekről.
Amint hazaérkeznek a túlélők, és holnap az első órában szobálunk a rokonokkal, testvérrel, sógorával, lássuk, ki fogja kérni, vagy egyáltalán fogja valaki kérni a kisgyereknek, a kiskorúnak az ellátását. Ha nem, akkor mi hivatalból elindítjuk a hivatalos okiratokat a családhelyező központhoz.
A baleset áldozatainak holttestét várhatóan a hét közepén szállítják haza Székelyföldre. A falubeliek akkor virasztással emlékeznek majd rájuk.
Árokba borult egy lakóautó az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán délután Siófok közelében. A balesetben egy ember sérült meg. Ezeket a felvételeket a híradó egyik nézője készítette. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetet az okozta, hogy a kisbusz durdefektet kapott. A sofőr emiatt elvesztette uralmát a jármű felett, amely letért az útról, majd a vízelvezető árok és a vadháló közötti területen állt meg. A baleset miatt már délután lelassult a forgalom Siófoknál. Napközben nagy volt a forgalom a Balaton irányából a főváros felé. Sokan indultak haza a pünkösdi hosszú hétvége után. Fonyódnál a 7-es főút mellett van tudósítónk, Péter Árpád. Szervusz, mekkora a forgalom most a Balatonnál? Sokan hagyták estére az utazást?
Jó napot kívánok, szervusz! Egyelőre azt tudom mondani, hogy közepes a forgalom itt Fonyó térségében a 7-es főúton, és ugyanez igaz erre a szakaszra az M7-es autópályán is. Sokan az utolsó pillanatig kiélvezik a pünkösdi kánikulai hosszú hétvégét, a strandok és az üdülőhelyek még teli vannak. Azt mondják, úgy 7:30-8 tájban indulnak majd el a legtöbben, akkortól lehet számítani dugókra, lelassuló közlekedésre a 7-esen és az M7-es strádán is. Egyéb iránt turisztikai szempontból jól sikerült az első igazi nyári hétvége. Itt a Balatonnál átlagosan 80%-os telítettséggel működtek a szálláshelyek.
Péter Árpádnak köszönjük szépen! Továbbra is súlyos a helyzet, Horvátország árvíz sújtott a keleti területein. A májusi áradások után rengeteg sár, törmelék és szemét maradt több település utcáin. Néhány helyen pedig még víz alatt vannak a házak. A szakemberek mellett önkéntes civilek segítenek a helyreállítási munkákban. Becslések szerint az árvíz sújtott a területeken csak az épületekben keletkezett károk nagysága elérheti a 1,5 milliárd forintnak megfelelő összeget. Elszármazottakkal találkoztak a felvidéki települések lakói a Tolna megyei Bonyhádon. A kétnapos találkozóra több mint 100-an érkeztek a városba. A II. Világháború után Bonyhádra és a környékre több mint 680 család települt le, mert Csehszlovákia területét el kellett hagyniuk.
Fordítsuk figyelmünket az egység lelkére.
Bonyhádon is megemlékeztek azokról a magyarokról, akiket 1945 után kitelepítettek a felvidékről, és többségük Magyarországon talált új otthont.
A nagyszüleimet például kis csomagokkal elüldözték a tanyájukról, ahol dolgoztak, és egy ilyen táborba, lágerbe hurcolták őket. Aztán kis idő múlva hazaengedték, de amikor megérkeztek, akkor már üresen várta őket a tanya.
Hoztunk ilyen dráki földet is, amin rajta van a magyar címer.
Bonyhádon pünköst hétfőn tartották a felvidéki magyarok találkozóját, ahol a kitelepítések 67. évfordulójára emlékeztek. A II. Világháború után a magyarság kollektív bűnösségét kimondó Benes dekrétumok, majd a csehszlovák-magyar lakosság csere egyezmény nyomán 1947-ben és 1948-ban közel 3000 ember települt le Bonyhádon és a környéken.
A felvidékről közel 150 ezer magyart telepítettek ki a csehszlovák-magyar lakosság csere egyezménynek köszönhetően, és ide Tolna megyébe is a 109 településre, több mint 50 településre telepítettek felvidékieket, köztük Bonyhádra is.
1998-ban az áttelepítés 50. évfordulója után kezdték a felvidéki származásúak a közösségeiket szervezni. Mostanra több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez azzal a céllal, hogy fenntartsák egykori szülőföldjük hagyományait.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!